Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, vendégeinket, testvéreket, más gyülekezetekből érkezetteket. A szombatiskolán nagyon izgalmas témánk volt, nagyon jó beszélgetésünk volt. Részben építeni is tudunk közös gondolkodásunk során arra, ami ott elhangzott. Viszont szükséges lesz több ponton is majd feszültséget oldani, mert látni fogjuk, ahogy már beszéltünk is róla, Jézus Krisztus evangéliuma, az egy olyan üzenet számunkra, ami egyrészt nagyon könnyen érthető, nagyon könnyen befogadható, másrészt nagyon nehéz, hiszen a testélet Istenről van szó, és nekünk ő az élete során, az ő szolgálatában mondja el, hogy ki is az Isten. Úgyhogy egy embert látva tudjuk megismerni az Istent. Ebben tud minket segíteni a zsidókhoz írt levél. Lapozzunk az 5. fejezet 8-as és 9-es verseihez. Ez a Bibliánkban a 259. oldalon található, már akinek szüksége van rá, vagy van Bibliája. Talán azért lesz jó, mert annyi mindent nem tud kivetíteni a kivetítőnk, mint amit esetleg így szemmel át tudunk tekinteni, ha a Bibliában figyeljük a szöveget. Olvasom az 5. fejezet 8-as és 9-es verseit. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Tulajdonképpen, amiről alapvetően gondolkozni fogunk, és ami az alapvető üzenete ennek az ige hirdetésnek, az az első mondatban található, a szenvedés és az engedelmesség. Az engedelmességről esett többször szó a szombatiskolán, a szenvedésről kevesebb. De látunk más igéket, a tanulást a szenvedés mellett, az engedelmességet, és tulajdonképpen egy ilyen összetett fogalmat, a tökéletességre jutást, illetve az örök üdvösség szerzését. Szenvedés és az engedelmesség, tehát az, ami visszatérő gondolat lesz a mai délelőtt folyamán. De ahogy szombatiskolán elhangzott, természetesen ez az igehely, ez nem csak így a levegőben van, mint ahogy ki van vetítve, hogy itt van ez a két vers, és akkor próbáljuk megérteni, hogy miről szól. Egy kicsit visszább megyünk, és a 4. fejezet utolsó 3 versét megnézzük. Ugye ez egy bevezetés, már a Bibliánk is jelzi egy alcímmel, a 4. fejezeten belül, hogy itt Krisztusról, a mi főpapunkról van szó. Hiszen ismernünk kell azt, akiről beszélünk. És el kell fogadjuk, hogy mindaz, amit róla mondunk, az nem csak igazság, hanem olyan igazság, ami az életünket meg tudja váltani, megváltotta, meg tudja változtatni, és meg tud minket menteni. Úgyhogy a 4. fejezet 14-es versét olvasnám először. Azt fogjuk egyébként csinálni, az lesz a módszerünk, hogy innentől kezdve, tehát a 14-es verstől, végig fogunk menni egészen az alapigeként szolgáló versig, tehát az 5. fejezet 8-as, 9-es verséig, ezeket a verseket végigvesszük. Röviden végig gondoljuk, hogy miről van szó, és utána, mikor már értjük azt a hátteret, azt az alapot, amire Pál apostol ezt a két kijelentését, két verset építette, akkor részletesen megnézzük, hogy mit is tartalmaznak ezek a kifejezések, kifejezetten és kiemelten a szenvedés és az engedelmesség. Mi ebben számunkra a tanítás. Nézzük tehát a 14-es verset, a 4. fejezet 14-es versét. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És nézzük még ezt a következő két verset, hiszen a Bibliánk is egy szakaszként hozza. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. mert minden főpap emberek közül választatván embereként rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévejegőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal, és ezért köteles, miképpen a népért, azonképpen önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának a tisztséget, tisztességet, hanem akit Isten hív el, miként Áront is. A 14-es versünkben azt olvassuk, hogy van egy nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, aki nem más, mint Jézus az Istennek fia. Pál apostol már egyből két olyan kijelentéssel kezd, hogy van egy főpapunk, aki nem más, mint Istennek fia. Ami az embernek a figyelmét, aki ebben a korban, amikor a levelet írtam, a főpapra, a templomszolgálatra arra irányítja, hogy mit is csinál egy főpap. Hiszen kijelenti, hogy Jézus Krisztus, akiről ő prédikál, az a mi főpapunk. És aztán elmondja később, ugye a 10. kicsit összekeveredtem itt a jegyzeteimben, jegyzetet is nézek, meg Bibliát is próbálom követni, hogy aki a Bibliát nézi, mit lát. De ugye tovább is szaladtam egyébként, és eljutottam egészen az 5. fejezet 4. verséig, ezt aki látta, látta a Bibliában, tehát nem álltam meg a 4. fejezet végénél, hanem tovább szaladtam, hiszen ez tulajdonképpen így egy egység, egy bevezető egység, nem pedig a Biblia szakaszolása szerint, ahogy ezt számunkra elkészítették. És elmondja, hogy mit csinál a főpap. Ezt olvassuk az 5. fejezet bevezetőjében. Azt látjuk, hogy a főpap egy közbenjáró ajándékokat és áldozatokat visz a bűnökért, és olyan főpap, ugye az emberi főpap, aki Áronnak a leszármazottja, aki képes együtt érezni a tévegükkel, tudatlanokkal, hiszen ő maga is ember, ugyanolyan ember, mint a többiek, azért is írja későbbiekben, hogy az 5. fejezet 3. versében, hogy köteles ugyanúgy önmagáért is áldozatot bemutatni. Miért van ennek jelentősége? Az ószövetségi ember Pál korában, ugye, amikor ő írta ezeket a leveleit, még a templom szolgálata teljes egészében tisztában volt. Tulajdonképpen a mai zsidóságban is él a nagy engesztelési nap. Ez az egyik legnagyobb ünnep a húsvéton kívül, ami ugye a következő hétvégén lesz a zsidó naptár szerint, ami a zsidó nép elhívásának, kiválasztásának az emlékünnepe számukra. A másik pedig a nagy engesztelési nap, ami valóban a bűnök rendezésének napja a zsidók számára, mind a mai napig. És ebben az ünnepben, ebben a rendkívüli feladatban volt az akkor még álló templomban az akkori főpapnak kulcs szerepe. Ő volt annak gyakorlatilag az egyetlen egy emberi szereplője, egyetlen egy olyan valaki, akit láthattak az emberek. És ezt a szerepet azonosítja Pál apostol Jézus Krisztussal, hogy ő az az egy szereplő, akinek ebben, amit ti ismertek, mint nagy engesztelési nap, mint az egész tulajdonképpen éves rákészülésnek a csúcspontja, ebben Jézus Krisztus az, aki közben tud járni mindnyájunkért. És bár azt mondja a 4. fejezet 14-es versében, hogy az Istennek fia, és ezt most még nem magyarázza, nem igazolja, nem bizonyítja a hallgatók számára, pusztán kijelenti, hogy az Istennek fia, mégis mellé teszi egyből a 15-ös versben rendkívül fontos kijelentést, hogy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. És ezzel jelzi, ha visszagondolunk az előbb elhangzottakra, hogy egyrészt Isten fiáról van szó, ezt ne felejtsük el, emberek, hallgatók, ne felejtsétek, hogy Isten fiáról van szó, de ne gondoljátok, hogy ez valami rendkívüli és számunkra megfoghatatlan, és hozzánk egyáltalán, tehát ugye tőlünk nagyon messze levő valóság lenne. Pont azt mondja, rögvest ezután, hogy az Istennek fiáról beszél, hogy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Tehát olyan volt igazából, mint az emberi főpap, akiről később beszél, Áron leszármazottja. Ugyanolyan ember is volt azon kívül, hogy az Isten fia is volt. Ugyanolyan volt, mint mi. Ennek ugye az a jelentősége, hogy előtte elmondja nekünk, hogy meg tud indulni gyarlóságainkon, hiszen átélte azokat a kísértéseket, amelyekben nekünk részünk van. Persze pontosítja, hogy ezen közben ő nem esett bűnbe, hiszen azt mondja a 4. fejezet 15-ös versének végén, megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Ő nem engedett a bűncsábításának, a kísértésnek. Ő helyt tudott állni ezekben a helyzetekben. Mi ennek a jelentősége? Itt következik igazából, még mindig a 4. fejezet 16-os versében egy kulcsmozzanat. Azzal kezdi az apostol, hogy járuljunk hozzá, vagy járuljunk azért, bizalommal. Hova járuljunk? A kegyelem királyi székéhez. Rendkívül fontos kijelentés. Nekünk nem biztos, hogy sokat mond, ezért próbáljuk magunkat visszahelyezni az ószövetségi nép, az akkor még álló és a templomba járó emberek világába, hogy nekik mit jelent ez. Nem egy haragvó az ítéletekre rámutató, bűnöket felhánytorgató istenképet mutat nekünk, nem egy olyan főpapot, aki csodálatos ruhába öltözve jár kell a nép között, mint egy Isten király, tulajdonképpen, ugye az ő helyettese a földön, az emberek fejében látják, hogy valami különleges szereplőről van szó, hanem azt mondja, hogy éppen azért, mert egy olyan közben járunk van, aki hozzánk teljesen hasonló, járuljunk hozzá bizalommal. Járuljunk hozzá azért is bizalommal, mert ennek meg lesz az eredménye. Ő hozzánk hasonló volt. Meg tud indulni a gyarlóságainkon, megérti, hogy mi milyen helyzetekbe kerülünk, és közben jár értünk. És ennek ugye az emberek számára kell legyen valami célja, valami értelme, hogy miért is csináljuk ezt az egészet? Miért forduljunk hozzá? Rendben van, hogy hozzá merek fordulni innentől kezdve, mert el tudom fogadni, hogy meg lehet benne bízni, mert ő megért engem, ő tudja, hogy én miken mentem keresztül, milyen az én emberi életem, milyen az én küzdelmem. Szóba került a pusztai megkísértés Jézus életében, de ugyanilyen lesz, ha belegondolunk későbbiekben, a kereszt halála, a Getsemánékert, és közben nyilván nagyon sok hasonló eset van, amit nem hangsúlyoz, vagy nem hoz nekünk elő egyik evangélium sem, hiszen két ilyen óriási jelzőtáblával Jézus pályájának elején és végén bemutatja, hogy valóban a miénkénél sokkal nagyobb kísértéseken ment keresztül, sokkal nagyobb próbákat kellett kiállnia. Tehát ért minket, ismer minket. Azért járuljunk hozzá bizalommal, mert nála van a megoldás. Ezt mondja nekünk a 16-os versben. Hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. A mondat vége, az alkalmas vagy jó időben való segítségül szövegében, ugye egyrészt el lehet egy kicsit gondolkozni rajta, hogy vajon egyébként ez mit jelent, de ha megnézzük, ennek a valódi tartalmát egész pontosan azt mondja nekünk a szöveg, hogy olyan segítségről van szó, ami, és ezt a szöveg, tehát az eredeti görög szöveg olvasói a szöveget olvasva vagy halva, amikor erről beszélnek, értik, hogy ezt mondja az apostol. Tehát olyasmiről van szó, ami életmentő segítségünkre lesz, amikor leginkább szükségünk lesz rá. Ezt foglalja ilyen rendkívül egyszerűen és röviden össze az a kifejezés, ami mondat végén áll, hogy alkalmas időben való segítségül. Tehát nem akármiről van szó. Arról van szó, hogy egy életmentő segítség akkor áll a rendelkezésünkre, akkor fog rendelkezésünkre állni, amikor pontosan a legnagyobb szükségünk lesz rá. Ezt mondja nekünk az apostol, és ehhez vezető út, az Jézus Krisztusnak a megkeresése, a hozzávaló járulás, az ő szolgálatába való belekapaszkodás. És azt mondja, ugye azt mondta korábban, hogy ezt tegyük bizalommal. Ne félelemmel, vagy ne úgy gondoljunk rá, hogy nekünk nem tud segíteni, rajtunk nem tud segíteni. Miért ne gondoljunk így, hiszen ő Isten fia, mindenkin tud segíteni. Lenne erre a válasz. Ne úgy járuljunk hozzá, hogy minket el fog utasítani, mert undorral tekint el más irányba, mert nem tudja elfogadni a bűneinket, a hozzáfordulásunkat, hiszen ő maga is megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Pontosan tudja, hogy miféle életet élnek az emberek a Földön, akik, ha szabad így fogalmaznom, majd visszatérünk rá, hozzá hasonlóan kísértetnek meg. Tehát azt kell látnunk, hogy az a bizonyos alkalmas időben való segítségül, az valóban életünk legnagyobb szükségleteiben, legnagyobb szükség helyzeteiben tud életmentő segítségünkre lenni. Az 5. fejezet 5. versét, amit még nem olvastam, ha megnézzük, itt bizonyítja az apostol, hogy tulajdonképpen valóban Isten fiáról van szó, tehát ezt a gondolatmenetet, ezt a kört bezárja, a főpapi szolgálatot mutatta be az 5. fejezet elején, és aztán visszatér ahhoz, hogy Jézus miért is Isten fia. A későbbiekben lesz, ugye az alapigényben ez fontos, hiszen ott már csak annyit mond, hogy ám bár fiú. Tehát tudnunk kell, hogy mi tudjuk, de értenünk kell, hogy kiről van szó, ki az a fiú. Azt mondja tehát, hogy hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólott hozzá. Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen másutt is mondja, te örökkévaló pap vagy, Melkisédek rendje szerint. Idéz az apostol a 2. Zsoltárból, 6. verset, illetve felidézi Melkisédek történetét, ugye a nevének jelentése is el van magyarázva a későbbiekben ebben a levélben, igazságosság királyaként. Az a fontos, hogy itt az apostol azonosítja az olvasók, a hallgatók számára, és számunkra is, hogy Jézus valóban Isten fia. Láthatjuk, hogy nem hagyja egy puszta kijelentésre magát, hanem visszatér és azonosítja Jézus szerepét az újszövetségi kijelentésekkel. És mint egy emelve, erre az alapzatra ráépítve, visszatér a kezdő gondolathoz, ami a megkísértés volt a 7. versünkben, ahol azt írja, hogy ki az ő, tehát ez, aki egyébként Isten fia, ez, aki a mi főpapunk, ez a személy az ő testének napjaiban, a 7. versben, könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Aki eljutott idáig, olvasva vagy hallgatva Pál apostolt, érti, hogy egy mennyei közbenjáró főpapról van szó, aki Isten fia, aki hozzánk hasonló, és talán meglepve olvassa ezeket a nagyon nyers és egyértelmű kijelentéseket, ami a bevezetőnkben, amit a 4. fejezet 14-es verse volt, pusztán annyi volt, hogy megkísértetett hozzánk hasonlóan. Most az apostol ezt kibontja, és elmondja nekünk, hogy mit jelentett Jézus életében a kísértés. És azt is mindjárt megértjük, hogy miért beszél erről az apostol. Azt mondja tehát, hogy Jézus Krisztus könyörgésekkel, esedezésekkel, fokozva erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a haláltól. Láthatjuk, hogy ezek a szavak nagyon nagy szenvedést írnak le. Nem mondja az apostol, ha szabad így fogalmaznom, még nem mondja, hogy szenvedésről van szó, de ugye aki ezt olvassa, hallgatja, lefordítja magának, hogy a könyörgés, esedezés és különösen a kiáltás, könnyhullatás az erőteljes szenvedésének a jelei. És így, ilyen körülmények között járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani. Nem másképp. Szenvedés közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani. És végezetül azt mondja nekünk, hogy meghallgattatott. a szenvedéséért hallgattatott meg. Nem azért hallgattatott meg, amit tett, vagy csinált, vagy aki volt, mert ő az Isten fia, vagy azért, mert hozzánk hasonló főpapként járult. Nem azért hallgattatott meg, ha megnézzük a vers végét, hanem az Isten félelméért. Nagyon fontos látnunk tehát, hogy nem a cselekedet, nem a szenvedés az, amiért Jézus Krisztus meghallgattatott, hanem az Isten félelem. És tulajdonképpen miért is beszélünk mi erről? Hiszen úgy is gondolhatnánk erre, hogy persze ez Jézus Krisztus életének története, érdekes, olyasmi, amiről jó tudni, hogy ez így történt. De azt hiszem, közöttünk nincs senki ilyen, aki így gondolna erre, hiszen mindnyájan látjuk magunk előtt ezt a szenvedést, tudjuk, hogy értünk történt, már ez is hozzákapcsol minket. De azt hiszem, nagyon jól látható abból, ahogy az apostol ezt leírja, hogy mindezzel Jézus Krisztus, ha tetszik, ha nem tetszik, mintát ad nekünk. Egy olyan mintát tehát, és ezzel kezdtük a közös gondolkozást, ami szenvedésről szól, nem másról, mint erős kiáltásról és könnyhullatásról. Másképp ez Jézus Krisztusnak nem ment. Ha ő Isten fia, és erről beszéltünk, hogy ő az, ha ő emberré lett olyanná, mint mi, akkor nekünk miért lenne más az utunk? Miért lenne ennél könnyebb? Miért lenne szenvedésektől mentes? Ne gondoljuk, hogy nekünk könnyebb lesz, mint Jézus Krisztusnak. És ne gondoljuk, hogy az, ami neki segített, ami őt megmentette, és aki őt megmentette, minket ne tudna megmenteni, vagy ne akarna megmenteni. Mi az, ami őt megmentette, ha szabad így eszközként megfogalmazni? Az Isten félelme. Nem a szenvedése mentette meg, nem a cselekedetei mentették meg, hanem az Isten félelme. Mi ez a kifejezés? Ugye ez egy olyan szó, amit a legtöbben talán nem is szeretünk használni, mert hát a félelem van benne, és a félelem nagyon ritka esetben tud pozitív lenni, ugyanakkor az Isten fogalmához, az Isten személyéhez viszont hát szeretünk és szeretnénk is csak pozitív dolgokat kapcsolni. Tehát egy rendkívül negatív tartalmú dolog van összekapcsolva egy rendkívül pozitívval, és egyszerre halljuk a kettőt Isten félelemként. Az Isten félelem szó, amit használ itt az Új Szövetség, egy egészen másféle tartalommal rendelkezik. Úgy próbáltam lefordítani, mint jó, helyes, Isten elfogadásért, egy jó viszonyulásért. Az Istenhez való jó viszonyulás az, amiről itt szó van. Egy olyan ige az alapja, ami a kap és a vesz, magához vesz, elfogadja azt, amit kap, és ezt jól teszi, helyesen teszi. Tehát az Istent az ő teljes valóságának igazságában közelíti meg. Ez azért fontos számunkra, hogy lássuk, ez például egy feladatunk, hogy az Istent az ő igaz valóságában ismerjük meg, és így tudjunk hozzá közelíteni. Mert ha így közelítünk, akkor lesz igazából tiszteletteljes a magunkat alárendelő hozzáállásunk. Így tudjuk magunkat igazán átadni neki. Nem pusztán lelkesedésből, hanem úgy, mint aki ismeri azt, akinek alárendeli a saját akaratát. Nem pusztán, ahogy mondtam, lelkesedésből, hanem egy olyan fajta Isten elfogadásért, amit az Isten jóvá tud hagyni. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ez az Isten félelem, ez egy tiszteletteljes alárendelése az akaratunknak, az egyénünknek, az egyéniségünknek, a vágyainak, mind annak, amit az Isten kíván számunkra adni. És ez az, amit Jézus Krisztus is megtett, mint nekünk mintát adva. És most elérkezünk a kulcsmondatunkhoz. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván öröküdősség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Megbeszéltük tehát, hogy ő fiú, itt nincs változás, vagy változásnak árnyéka, ez egy állandó jellemző kijelentés Jézusra vonatkozóan. Megint csak az eredeti szöveg ezt mondja, mert ha tartalmazza a létigét is, mint jellemzője, az egyik tulajdonsága Jézusnak mutatja be azt, hogy ő fiú. És annak ellenére, hogy ő a fiú, akiről már megbeszéltük, a szöveg megmondta nekünk, hogy Istennek fia, megtanult valamit, úgy, hogy az le is van zárva, abból, amiket szenvedett, le van zárva, tanult és szenvedett, és megtanulta az engedelmességet. És tökéletességre jutván lett örök üdvösség szerzője. Tehát az állandó jellemzője közben, miközben ő fiú, volt valami, ami változott benne. Ez egy rendkívül érdekes koncepció, hiszen megint csak arról van szó, hogy ám bár fiú, többször elhangzott Istenről van szó, és mégis valami olyasmit sugall nekünk a szöveg, hogy tökéletességre jutott, mintha változnia kellett volna. Ráadásul egyértelmű a szöveg, tanult valamit, mintha nem tudott volna valamit. Ugye megint emberi fejjel állunk ezekhez a kijelentésekhez, és hát nem tud a Szentírás sem más tenni, mint megpróbálja emberi fogalmakkal elmagyarázni számunkra ezt a misztériumot, ezt a titkot, hogy hogyan is működött Jézusban az isteni természet és az emberi együtt. Az emberi természetről már elhangzott, hogy hozzánk hasonlóan szenvedett, ugye a 4. fejezet 14-es versénél olvastuk ezt, de ha két fejezettel visszáblapozunk a zsidókhoz írt levélben, a 2. fejezet 14-es verséhez, ugyanúgy 14-es versről van szó. Ugye ezt megint csak akik, mert ilyen is történt a feljegyzések szerint, és úgy tűnik, hogy a zsidókhoz írt levél működött úgy is, mint egy istentiszteleti felolvasás. Az egész levelet olvasták fel egyben, nem 4-5 verset, vagy nem egy verset, hanem az egészet. Ez volt az istentisztelet, hogy felolvasták ezt a sok fejezetből, sok versből álló levelet. Tehát akik eljutottak ide a 4. fejezethez, nyilván hallották már a 2. fejezetben levő verset, a 14-eset, ami azt mondja, mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Itt azt emelném ki, amit későbbiekben, ha a szöveget a Bibliában nézzük, látható, még a 17-es, 18-as versek is ugyanígy alátámasztanak ezt a bizonyos hasonlóságot. Méghozzá a gyermekekről való beszéd az, ami a Bibliánk használ, az ő gyermekei, a teremtett emberekhez, akik testből és vérből való, külön hangsúlyozva a testet és a vért, a bűnre hajló természetet, ezekhez hasonlóan lett emberré, és azt is megmondja, hogy milyennek a célja. Megmondja a 14-es, 15-ös vers. Most azt emeljük ki, hogy valóban emberré is lett, vagy emberré lett az ő testélétel révén. És itt találkozhatunk egy olyan momentummal, ami magyarázatot ad nekünk arra, hogy hogy jön az Isten koncepciójához, az Isten természetéhez a változás. Hiszen azt mondja a Bibliánk, csak idéznék egy ige verset, Malakiás 3, 3. fejezet 6-os versét például, nagyon egyértelmű, mert én az Úr meg nem változom. Tehát, de lehet sorolni más verseket. Jobban ismert találják a belső fejezet 17-es versen, ahol azt mondja az apostol, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Tehát Istennél nincs változás, nincs is, ugye, ha szabad így fogalmazni, lehetősége vagy oka megváltozni, hiszen ő a teljesség, nem tud, nem lehet neki megváltozni. Itt mégis változásról, valamiféle változásról van szó, és ebben ad nekünk magyarázatot az, hogy Jézusnak volt emberi természete is. De nagyon fontos, hogy értsük, hogy ebben is mit jelent a változás. És itt érünk tulajdonképpen az alapigénknek a kiemelt szavaihoz, amiket a bevezetőben kiemeltem, a tanuláshoz, a szenvedéshez, az engedelmességhez és a tökéletességhez. Azt olvassuk a 8-as versben, hogy tanult, ám bár fiú megtanult valamit. Olyan ez emberi fülnek, mintha nem tudott volna valamit, és egyszer csak megtanulta, és akkor most már tudja. De arról volt szó, hogy Istenként nincs változásnak lehetősége, nem történhetett olyasmi, amit ne ismert volna. És ez így is van, hiszen a megváltási terv az a világ teremtése előtt megvolt már, mint ahogy természetesen a Szent Háromság személyei is megvoltak, és Jézus megvolt, létezett jóval korábban, mint ahogy a Földön megjelent. De ne felejtsük el, hogy a Földön is megjelent, és a földi élete viszont tele volt változással. És akkor is, ha ezt tudta előre, és tudták az isteni személyek mind a hárman, hogy hogy fog lezajlani Jézus élete a Földön, mégis az a konkrét esemény, ahogy a világtörténelemben megjelent, az egy egyszeri dolog. És akkor átélt emberként, hiszen erről tanúsítkodik az összes evangélium, hogy emberként élte meg azokat a helyzeteket, olyan személyként, mint bárki, ahogy olvastuk, közülünk megélni ezeket, rácsodálkozva dolgokra, megindulva. Hiába tudja, hogy Lázár meghalt, emberként is hallja előre, hogy hát nagyon szomorú az állapot, de Istenként tudnia kell, hogy meg fog halni, föltámasztom, és mégis megindul azon, ahogy az emberek sírnak, annak ellenére tudja, hogy mindjárt élni fog. Emberként ezeket emberként tudta csak átélni, tehát ebben az emberi valójában volt lehetősége egyedül arra, hogy megtapasztaljon olyan dolgokat, amelyekkel isteni formájában ismerete lehetett, de tapasztalata nem volt. És ugye a tanulás arról szól, hogy valamit megtanulunk, itt kifejezetten például tapasztalatból megtanulni dolgokat, nem elméletben úgymond, vagy Istenként előre ismerve tudni, hanem megtapasztalva azt, ahogy az emberek élnek. És ez nagyon fontos, még egyszer, a közbenjárás miatt, a bizalom miatt, hogy legyen bizalmunk ahhoz a főpaphoz, aki olyan, mint mi, mert megtapasztalta mindazt, amit mi megtapasztalhatunk. És ne felejtsük el közben, hogy azért Istenről is szó van, tud nekünk segíteni. Nem csak megért minket, hanem ő az isteni segítség. Önmaga, nála van a segítség. Természetesen Jézus Krisztus a tanulás folyamán erkölcsi értelemben nem fejlődhetett, hiszen mindig tökéletes volt. Nem volt bűne, hogy megbeszéltük a szombatiskolán, nem volt mit lemosni. Mindig engedelmes volt, és épp ezért lehetett tökéletes áldozat majd a Földön végbe ment pályafutása végén. Mindvégig engedelmes volt. Akkor hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen ember tudott szenvedni, és tulajdonképpen mitől szenvedett Jézus Krisztus? Egy olyan személy, aki mindenről tud. Tanítja nekünk, ahogy most megláttuk a Biblia azt is, hogy át kellett neki éreznie, meg kellett élnie azokat a helyzeteket, amit csak emberek, a teremtmények, ebben a bűnös világban élő emberek, a maguk bűnrehajló természetével küzdve ráadásul élnek meg. Ennek a kulcsa a következőkben kerül a kezünkbe, amikor az apostol folytatja, hogy a szenvedése, amit átélt, ami ugye megbeszéltük többszöröse annak, amit mi megélhetünk, hiszen mi például a bűnnel hajlamosak vagyunk kiegyezni, már csak azért is, mert jól ismerjük. Nem idegen tőlünk a bűn. Ebben a világban születtünk, a tagjainkban van a bűn, ahogy Pál apostol írja, erre fele visz minket minden, tehát nekünk az a természetes, a bűn. Ebbe a testbe érkezett bele az az isteni személy, akinek viszont mindenféle tekintetben az ellentéte a bűn, és ezzel kellett együtt laknia. Ez is egy olyan tapasztalat, ami ugye isteni mindent ismerésként meg kellett, hogy legyen, és tudta Jézus, hogy hogy fog ez történni, de együtt élni a bűnnel akkor is, meg kellett, hogy történjen az életében, és ezt emberként élte ráadásul végig ezt a feszültséget, hogy olyasmikre hívja a kísértés, ami már maga a kísértés is egyáltalán, és a célja, a bűn, az neki teljes egészében ellentétes az isteni személyével. És ez mindaddig fokozódott, ahogy írja Pál apostol korintusiakhoz itt második levélben, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez azért fontos, hogy lássuk, kiváltképp persze Jézus Krisztus kereszt halálát, ahol át lehet érezni az ő szenvedésén keresztül, hogy mit jelentett számára az atyától való kitaszítottság állapota, a második halál állapota, hiszen bűnné kellett válnia értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne, hogy micsoda szenvedés volt számára. Ugye a kereszt haláláról már nem olvasunk túl sokat, néhány szóban írja le a kereszt szenvedést a Bibliánk. Ott csúcsosodott ki igazából a szenvedése. És ennek a szenvedésnek, ami a kereszt halálával ért véget, megvolt a célja. Hiszen megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Miféle engedelmességre volt itt szükség, és mi volt ennek a további célja? Mert írja az apostol, hogy és tulajdonképpen tökéletességre jutott azáltal, hogy tanulta az engedelmességet. A tökéletesség egy olyan, megint egy olyan fogalommal találkozunk, és folyamatosan ezt érezzük talán, hogy az Isten és az emberi találkozásáról van szó. Hogyan lehet az, hogy Jézus Krisztus valamiben tökéletességre jutott? Gondolkozunk ezen, hogy ha egyszer tökéletes. Ráadásul ugye eljutott, és tudjuk, hogy az áldozata tökéletes volt, hiszen feltámadása révén az atya jóvá hagyta ezt a helyettes áldozatot. Abban lehet megragadni a tökéletességet és a tökéletességre jutást, hogy a szenvedések révén, a szenvedések élménye által lett teljessé, tökéletessé és befejezetté. Nem más, mint Jézus Krisztus isteni jellemének a bemutatása. Emberi testben mutatta be az isteni jellemet. Azzal, hogy ezt mind végigcsinálta. Végig szenvedte a földi életét. És így jutott tökéletességre. Nem azért, mert ő megváltozott közben, hiszen szó volt róla, hogy ha ugye változott volna, akkor lett volna bűne, valahol engedetlen lett volna, valamit tett volna, amit utána tanult, és akkor helyesbített. Tehát nem arról van szó, hogy ő megváltozott volna menet közben, hanem az itt a kulcs, hogy úgy jutott tökéletességre, hogy az isteni személy, akit eljött ő a földre bemutatni, hogy ki az Isten, eljött önmaga, hogy megmutassa. Éppen a kereszten, az ő halálában, a szenvedésének a csúcsán mutatkozott meg, hogy ki az Isten, hogy ott van az Isten a keresztfán. Ami az értünk, a teremtményeiért végrehajtott helyettes áldozatáról beszél. Amikor ő maga adta az életét azért, hogy mi mindnyájan élhessünk. Ebben jutott tökéletességre. Tehát abban, hogy a világegyetemnek, az összes teremtménynek képes volt megmutatni, hogy ő hajlandó, és meg is teszi, nem csak hajlandó, ténylegesen feláldozza az életét azért, hogy a teremtményei élhessenek. Ez az a tökéletesség, amire a szenvedései elvezették. És ennek a szenvedésnek a vezérfonala, most már kimondhatjuk, a hit általi engedelmesség volt. Az az engedelmesség, amit korábban, ahogy szóba került, a 4. fejezet 16-os versében, bocsánat, az 5. fejezet 7-esnél, az Istenfélelemnél, amikor szóba került ez. Tehát arról a hit általi engedelmességről van szó, ami átvitte őt a földi kihívásokon, a földi szenvedéseken, és megint csak nem önmaga a szenvedés, nem az ő cselekedetei, az ő prédikációja, a gyógyításai, a csodák, amiket rajta keresztül tudott munkálkodni az Isten, hanem az a bizonyos, az ő helyes Isten ismeretére, az Isten jellemének és parancsolatainak az elfogadásán alapuló alázatos engedelmességről van szó, ami meg tudott ebben az életben és a szenvedésekben nyilatkozni. Úgy is mondhatjuk a 9-es versünkkel, 5. fejezet 9-es versében, hogy tökéletességre jutván a hit általi engedelmesség révén, vagy ebben, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik hozzá hasonlóan hit által neki engedelmeskednek. Hiszen arról volt szó a szombatiskolán is, hogy Jézus Krisztusnak nem volt egy névtáblája, vagy valamilyen isteni kísérője folyamatosan, aki mondta volna neki, hogy igen, te vagy Isten fia, és nyugodt lehetsz mindenfelől. Jézus Krisztusnak nem volt más eszköze az Istennel, az Atyával való kapcsolat ápolására, mint nekünk. Nem volt különleges bejárása a mennybe, amíg földi életet élt itt, ezen a bolygón. Ugyanaz átrendelkezésre, ami nekünk. Neki is hit által kellett elfogadnia azt, hogy ő Isten fia. Neki is imádkoznia kellett az Atyához, azért ment a pusztába, azt olvastuk, hogy felkészüljön a szolgálatára. Ez az az engedelmesség, amiről azt írja, hogy akik neki engedelmeskednek, azok lesznek azok, akik számára ő megszerezte az üdvösséget. Hiszen azt írja a 9. versünk, ahogy olvassuk, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. A hit általi engedelmességről mit mond nekünk az ige? Az engedelmesség egy olyan szóval van kifejezve, ami azt fejezi ki szó szerint, hogy aláállni annak, amit hall az ember. Tulajdonképpen magyarul is azért hasonló ehhez a kifejezés, hiszen engedünk valakinek, valaminek, ami ér minket, és hagyjuk, hogy az hasson ránk, vagy vezessen minket, átengedjük a vezetést, az irányítást valaki vagy valami másnak. Ezt jelenti a bibliai engedelmesség is, szó szerint, de ha Jézus Krisztus életét, mint példát megnézzük, Máté evangéliumában, a Getsemáné kerti jelenetben nagyon egyértelműen hangzik el az, amit tulajdonképpen az imént a szavak szintjén megragadtunk. A 26. fejezet 29-es versében azt olvassuk, Jézus Krisztus ugye visszatérő küzdelmében mondja ezt, hogy ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Most ha eltekintünk a személyektől, nagyon jól érthető, hogy ez az emberek között is működő, és értjük, hogy arról van szó, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. És ez az, amit a két isteni személy, Jézus Krisztus mint ember ebben az esetben, és az Atya közötti kommunikációban, a beszélgetésben elhangzik. És itt, ugye a Getsemánéke ebben jut már tulajdonképpen a csúcsra, vagy nagyon közel ahhoz az engedelmesség, és ez ellen való kísértés. Az ettől való elfordulásban, az emberi természettel való küzdelemben Jézus Krisztus, és mégis kimondja, hogy ne úgy legyen, amint én akarom, mert ha elmúlhatna a pohár tőlem, ha csak lenne ilyen lehetőség, akkor próbáljuk meg, mert én nekem ez jön a természetemből, látja, hogy micsoda próbának lesz kitéve, és még egyszer nem a kereszt halál alapvetően az, amit lát előre, hanem az Istentől való elválás, amit mi ritkán érzünk olyan drámainak, mint ahogy ő érezheti, amikor azt mondja, hogy aki engem látott, látta az Atyát, az Atya én bennem van. Egyfolytában az vele való közösségről beszél, és egyszer csak azzal néz szembe, hogy ez nem lesz, és teljesen magára lesz hagyva. És ezért megszólalhat a kísértő, hogy ezt talán nem kéne vállalni, mert ez egy olyan dolog, ami mögé tulajdonképpen benézni se tud, hiszen átadja, ténylegesen meghal, megszűnik létezni, átadja létezését az atyának, ő maga. Nem tudja, hogy mi lesz utána. Egy dolog marad, a bizalom, amit a hit szóval fejezünk ki magyarul. Az a bizalom, hogy amit végigküzdöttem az atya vezetésével, az elfogadásra fog jutni, és megmentjük így az atya, az én áldozatom keresztül a világot, a haláltól és a pusztulástól. Azt mondja János evangéliumában, a 6. fejezet 38-as versében. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. És mit mond? Az alapigénk, a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 9-es verse, hogy záródik? Azt mondja, hogy és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Ahogy ő engedelmeskedett az atyának, ahogy olvastuk, ne a magam akaratát cselekedjem. Itt arról van szó, azt mondhatnánk, hogy az, aki ugyanezt mondja, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem Jézus Krisztus akaratát, azok jutnak örök üdvösségre. De hogyan kapcsolódik, térjünk vissza a bevezetőhöz, és tulajdonképpen az alapigénynek a kezdéséhez, a szenvedéshez mindez. Láthattuk, hogy Jézus Krisztus is szenvedett, és már szóba került a bevezetőben is, hogy ez a minta, ez egy olyan minta, ami, hogy úgy mondjam, követendő. Persze ez a minták funkciója. De úgy is mondhatnám, hogy nem elkerülhető minta. Ha látjuk Jézus Krisztus szenvedését, ha megértjük az ő szenvedését, ha el tudjuk fogadni, hogy ez a személy valóban szenvedett, akkor ne lepődjünk meg azon, hogyha mi neki engedelmeskedni szeretnénk, és erre törekszünk, és ebben kérjük az Isten segítségét, a Szentlélek vezetését, az engedelmességben, hogy örök üdvösségre juthassunk, tehát ne felejtsük el, hogy nem csak akármiért, nem kis célról van szó, akkor látnunk kell, hogy a szenvedés az ennek a természetes vele járója. Nem fogunk tudni engedelmességre jutni szenvedés nélkül. De akkor mi a keresztényi életünknek az öröme? Hol van az öröm ebben, ha állandóan szenvedünk? Láthattuk azért az evangéliumokat ismerve, hogy Jézus Krisztus életében is volt öröm, annak ellenére, hogy nagyon sok szenvedés volt, és nagyon súlyos szenvedést kellett átélnie. Azt kell látnunk, hogy az igazi öröm és békesség az nem a földön éri, nem ebben az életben éri azokat, akik az Isten útján járnak. Azt is mondhatjuk, hogy ezt a békét, ezt alapvetően ugye az Istennel való háború megszűnésében érezzük meg, érezhetjük meg elsősorban. Hogy nem vádol például a lelkiismeretünk minket. Ezt írja János apostol levelében, hogy boldogok azok, akiket nem vádol a saját lelkiismeretük, mert meg tudnak nyugodni az Isten akaratában, át tudják adni az akaratukat. Nem arról van tehát szó, hogy ez az Istennek való engedelmesség, a helyes Isten félelem szerinti életünk, az itt a földön gyümölcsöket abban az értelemben tudna teremni, hogy minden problémánk elszáll, és minden megoldódik. Nem erről van szó elsősorban. Az Isten természetesen ajándékokkal ellátja az élet ajándékán kívül, és az élet idő ajándékán kívül is az ő teremtményeit. De nem ez a lényeg, és nem erre kell figyelnünk. Pontosan arra kell figyelnünk, hogy az életünk, keresztényi életünknek az alap helyzete a szenvedés. És amikor ebből kiemel minket az Isten valamilyen ajándéka révén, valamilyen öröm révén, valamilyen tapasztalat révén egy időre, az olyan, mint egy pihenő. De az alaphelyzetünk az mégis a szenvedés. Hiszen ugyanúgy küzdünk, mint Jézus, a minket körülvevő bűnnel, ami ebben a világban uralkodik, és ugyanúgy küzdünk mi is, mint ő, a bennünk lakó, bűnre hajló természettel, és ugye bennünk lakó bűnnel is, tehát bennünk is tanyát vert a bűn. Jézusban nem vert tanyát, a természetében ott voltak ezek a hajlamok, de bennünk lakik bűn, bennünk tanyázik a bűn belül. És ha mi Isten országába törekszünk, és neki szeretnénk engedelmeskedni, akkor óhatatlan, hogy ezt a helyzetet másképp nem tudjuk elviselni, köszönöm, vagy kezelni, mint szenvedés közben, mert küzdelemben élünk. Küzdelemben éljük meg mindennapunkat, a kereszténységünket. Közben persze azért van változás, hiszen tapasztaltuk is az életünkben, és látjuk a világban, hogy a keresztény emberek először is keresztényé válnak, tehát megkeresztelkednek, testvérek lesznek, egyre jobban ismerik az Istent, a küzdelmeik is átalakulnak, a mi küzdelmeink is alakulnak. De ez nem azt jelenti, hogy megszűnnek. Másmilyen küzdelmekkel kell szembenéznünk. És eközben, és itt van a küzdelemnek és a szenvedésnek az értelme, az igazi célja, hogy folyamatosan azt munkálja a küzdelem, a szenvedés, hogy láthassuk, hogy önmagunkban nem tudunk előre jutni. Pontosan az az egésznek a lényege, hogy a hit általi engedelmességet munkálja bennünk. Azt a fajta feltétlen Isten tiszteletet, ezt az alárendelést, amit egy szóban Isten félelemnek neveztünk, hogy van olyan a világegyetemben, van egy olyan személy, van egy Istenünk, aki teremtett minket, és aki jót akar nekünk, és mindent meg tud nekünk adni, amit csak jóként el tudunk képzelni. De ne felejtsük el, hogy minden rosszat is tud rólunk. Ő mindent tud, tényleg a vesék vizsgálója, és ő sokkal jobban érti is a mi motivációinkat, azt, hogy mi mit, miért teszünk. Tehát ő egész pontosan tudja, hogy amit mi jónak gondolunk, igaz keresztényként is, az egyébként bűn. Ha ezt tudjuk róla, akkor semmilyen jó cselekedetünkre nem mondhatjuk azt, hogy az jó, és valami jót tettem ma. Legalább ezt a picit, vagy megváltoztam, és egy kicsit jobb lettem. Mert nem csinálom azt a dolgot. De ne felejtsük el, hogy tegnap előtt egy másik dologra mondtam azt, hogy milyen jó, hogy elhagytam, de ezt, amit ma halljok el, ezt tegnap még csináltam, és akkor is veregettem a vállamat, hogy milyen ügyes vagyok, és milyen jó, megtértem. És az Isten mindezt látja, és azt számtalan dolgot, amiből nem tértünk meg. És ez az az Isten, aki mindent, a vesénkig, az összes gondolatainkig, az összes vágyódásunkig, mindent, ami belül van, és amivel mi magunk sem vagyunk tisztában, látja, és ezt megítéli. És egy dolog van, ami minket ettől a fajta ítélettől, ami óhatatlanul elér minket, mindnyájunkat, az összes embert meg tud menteni, az Isten kegyelme, és az a közvetítő, akin keresztül a kegyelemhez eljuthatunk. És ennek az útja a hit általi engedelmesség. Hit által tudjuk mindezt megragadni. Semmilyen más út nincs az Isten segítségéhez, hogy megmentsen minket az örök kárhozattól, és az örök lét jutalmába részesítsen. Semmikor sem tudunk szabadulni attól, a feladatunktól, hogy bűnbánattal keressük az Istenünket. És keressük az ő akaratát, mert az az akarat, az természetünkből és az ő természetéből, a kettő közötti különbségből fakadóan nagyon-nagyon sok esetben más, mint amit mi akarunk. Ezért is kell őt keresnünk. És látnunk kell, hogyha megértettük az akaratát, akkor megint csak nem tudjuk megvalósítani anélkül, hogy ő segítene nekünk. Szenvedünk mindeközben, de oda vezet minket. Vissza a kereszthez, a szenvedő Krisztushoz, aki helyettünk és értünk meghalt. Hogy ugyanúgy, ahogy ő, képesek vagyunk mi is hitáltal megragadni az Isten kegyelmét, hitáltal megismerni az ő akaratát, és hitáltal betölteni az ő akaratát. Ne felejtsük el, hogy van közbenjárunk, ez a bizonyos hű főpap, akiről szó volt, aki azért van ott, hogy engesztelést szerezzen a mi bűneinkért, ahogy a Bibliánk írja, a hívő nép bűneiért szerezzen engesztelést. Ahogy felszólított minket az apostol, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, ne kételkedjünk. Nem is érünk vele semmit, de kifejezetten sokat nyerünk azzal, ha bizalommal, ahogy a görög szó ezt kifejezi, hittel, vagy ahogy magyarul mondjuk ezt a szót, hittel járuljunk. Abban a hitben, hogy ott valódi segítséget nyerünk, és valóban segítő szándékkal találkozunk. És ez a bizonyos segítség kifejezetten akkor fog megérkezni, amikor arra a legnagyobb szükségünk lesz. Ha emlékszünk, ahogy értelmeztük az alkalmas időben való segítségű kifejezést. Amikor a legnagyobb szükségünk van, amikor leginkább szükség van erre a segítségre, akkor viszont olyan életmentő segítséget kapunk, ami megint csak onnan jöhet, és csak onnan jöhet. Mert ő pontosan tudja, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy ezt az adott helyzetet túléljük. Mi tehát a mi dolgunk? Azt hiszem, nehéz persze azzal zárni egy istentiszteletet, hogy a mi dolgunk a szenvedés, mert ez önmagában félrevezető lenne, hiszen nem ez a feladatunk. De ne felejtsük el, hogy ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor ez a jellemzőnk. Ez sokkal inkább jellemez minket, mint a feltétlen és felhőtlen örömérzete. Nem azt kell gondolni ebből, hogy aki örül, és aki az Isten kegyelmének örvendezésében van alkalomattán, az elfordult az Istentől. De aki valóban látja, és ne felejtsük el, itt a másik kulcs, a helyes Isten, vagy az Isten félelem, a helyes Isten félelem, aki valóban ismeri az Isten természetét, aki megismerte az Istent, megismerte, hogy mit tett az Isten az emberekért, és ennek révén megismerte saját magát, az tudja, hogy az ő feladata a küzdelem, a bűnnel való küzdelem, amiben vannak ezek a bizonyos megállók, ezek a pihenőhelyek, ahol lehet egy kis erőt gyűjteni, és megpihenni, esetleg könnyebb körülmények közé kerülni, akár lelkileg, akár a világban. De az alapélmény az nem lehet más, mint a küzdelem. És a küzdelmünk az megint csak hozhat örömteli győzelmeket, de a helyes, a mi Isten félelmünk, ha helyes Isten ismereten alapul a félelmünk, akkor tudjuk, hogy ez mind semmi. És számtalan hasonló küzdelem és csata vár még ránk az életünk végéig, és ha mindezeket megküzdjük, és nagyon örülünk, hogy megküzdöttük, akkor is csak az isteni kegyelem lesz az, ami az örök élet ajándékát biztosítja számunkra. Akkor is csak Jézus Krisztus áldozata lesz az, mert mi olyan messze vagyunk egyébként az Isten tökéletességétől, és az Isten jóságától, a bűn következtében. Adja nekünk meg az Úristen azt, hogy értsük meg, és gyakoroljuk az életünkben valóban, hogy nem a mi cselekedeteink, még csak nem is a szenvedésünk, ahogy már erről beszéltünk, az, ami a mi üdvösségünket, ami embertársaink, testvéreink üdvösségét szolgálja. Nem ezek azok, hanem egyedül az Isten kegyelme, ahova magunk folyamodhatunk és másokat vezethetünk az, ami a mi életünket és örök életünket egyaránt szolgálja. És adja azt is meg az Isten nekünk, hogy ezt hittel tudjuk képviselni a világban, és ne engedjünk ettől eltérő tanításoknak, mert Jézus Krisztus is, amikor az ő testének napjaiban erős kiáltással folyamodott az Istenhez, akkor is, ha szabad így fogalmaznom, csak a helyes Isten félelméért hallgattatott meg, azért, mert ő a helyes úton és a helyes módszerrel közelítette az Istent. Nem azért, mert Isten fia volt, nem azért, mert ő mindent megtett, hanem mert hit által engedelmeskedett annak a tökéletes isteni akaratnak, amit megértett, amit megismert, és ami mi is megismerünk, és megértünk, és csak így tudunk betölteni. Hitáltal oda folyamodva, és hitáltal elvéve azt az erőt és útmutatást, amit ő ad nekünk. Ehhez kérjünk közösen segítséget tőle. Amen.
Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük az igén keresztül és a Szent Lelked révén érkező tanítást, melyel mindig készen állsz, bármely pillanatban hozzáfordulhatunk, bármely pillanatban építhetünk ezekre a biztos alapokra életünkben. Kérjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztus áldozata, annak értelme, annak tartalma legyen előttünk, úgyis, mint minta, és úgyis, mint ajándék számunkra. Add, hogy mindennapjainkban követni tudjuk az ő útmutatását. Add, hogy képesek legyünk, és hajlandóak legyünk hit által engedelmeskedni, hit által átadni a mi akaratunkat, hogy ne az érvényesüljön, hanem amit te szeretnél a világban, és a mi életünkben megvalósulni. Add, Atyánk, hogy ez olyan példa legyen, ami embertársaink számára, akár gyülekezetben, akár azon kívül, ami hozzá tudja őket is vezetni. Add, Atyánk, hogy ne féljünk az ezen az úton ránk váró szenvedéstől. Lássuk, hogy ez elkerülhetetlen és szükségszerű velejárója ennek az útnak. És add, hogy örvendezzünk a próbáknak, hogy egyre közelebb kerülhetünk ezek révén hozzád, és egyre közelebb vihet minket mindez a helyes Isten félelemhez, hogy úgy járuljunk hozzád, ahogy Jézus Krisztus is megtette, és hogy meg tudjál hallgatni minket a helyes Isten félelmünkért. Kérjük, Atyánk, hogy ebben segíts minket, és add, hogy segítséged révén valóban elvihessük a te üzenetedet, a te igazságodat, a te valódi jellemedet tudjuk bemutatni mindenkinek, akit az utunkba hozol, vagy akikhez elküldesz minket. A te fiad nevében mi imádkoztunk ezekért. Amen.